Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra rendelt igehirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 29. rész 17. versétől a következőképpen. Már csak egy kevés idő van hátra, és a Libanon kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik majd. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiírtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbeejtik, aki feddeni merészeli őket a kapuban, semmit érő ürüggyel megfosztják jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot, nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják majd nevemet, szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek majd Izrael istenétől. A téveigő lelkek észhez térnek, és a zugolódók levonják a tanúságot. Amen. Szeretett testvérek, akik jó luteránus evangélikus ige hirdetéseken nevelkedtek, azoknak semmi újat nem mondok azzal, amikor elmondom, hogy az egyházi régi hagyomány szerint Ézsaiást az Ószövetség evangélistájának szoktuk nevezni. Sok minden eszünkbe juthat, hiszen Ézsaiás igéi általában véve az egész egyházi esztendőt végig kísérik, Ézsaiás már ott van az adventi nagy előremutatók között, ott van természetesen a karácsonyban Jézus Krisztusról szóló proféciáival, a szűz majd fogan méhében, és íme fiút szül, és ő megdicsőül, és ő lesz az, aki megvált bennünket. De ott van, ha az 53. fejezetre gondolunk, a nagy hetünkben, a nagypéntek igazi mondani valóját már meghirdeti jó néhány száz évvel Jézus születése előtt, ott van a föltámadás ünnepén, végig kíséri az egész életünket. Ézsaiás most is egy olyan ige szakaszt adott nekünk, amely egy igazi evangélium. Sajnos nem olvastuk föl az előző szakaszokat, ahol Jeremiás módjára szinte és Jeremiással egybehangzóan hirdeti meg a nagyváros Jeruzsálem pusztulását, egészen borzalmas képeket vetít előre a közeli jövőről. Ez lesz a ti életmódotok vége, ez lesz a jelenlegi éles stílusotoknak a következménye. Jeruzsálemet, a Sion hegyét majd úgy fogjátok látni, mint a földgyújtott mágiát, emésztő tűzzel, pusztulással, rettenetes jajszóval. Nem kell messzire menni, gondolhatunk a nyári időben sokszor látott híradó képekre, az itt ott föllángoló erdőtüzekre, amelyek tényleg hektárok tucatjait, százait árasztja el, menekülő állatokat, életükért szűkölő embereket tudjuk, el tudjuk képzelni, még a televízió előtt is ülve érezzük azt, hogy perzseli a bőrünket szinte az a félelem, nem is maga a tűzheve, hanem a félelem, ami az embert eltölti akkor, amikor föllobban a pusztulás. Ez a pusztulás vár Jeruzsálemre. Égő mágia lesz a szemetek előtt majd a város, ahol most éltek. Minden sarok, minden utca, a templom, minden. Hát van-e alkalmatlanabb úra, hogy valaki evangéliummal álljon elő? Van-e alkalmatlanabb úra, mint amikor mindenki éppen magával van elfoglalva, hogy a saját bőrét mentse, hogy a saját egzisztenciáját átmentse, hogy a többieken átmászva, többieket letiporva azzal foglalkozzon, hogy ő egymaga, talán néhányan még vele, hogyan menekülhetnek meg. Van-e alkalmatlanabb idő az evangélium hirdetésére annál, mint amikor a világ körülöttünk fenekestül fölfordul, amikor tényleg csak a brutális, nyers erő az, ami megpróbálja lenyűgözni az embert, jönnek az önkéntesen megváltást és megmentést hirdető emberek, akik mindig tudják, akik mindig megmondják, akiknek mindig ott van a kapcsolati háló valahol a hátterükben, akik az egész világot ígérik nekünk, hogy ezt le tudják igázni, mert nekik mindenük megvan. És mégis, amikor Ézsaiás örömhírt hirdet, amikor Ézsaiás azt az igét kapja, ami reményt, rendbetételt, nyugvópontot kell, hogy jelentsen majd az egész őrület végén, akkor érdekes módon semmi olyat nem emleget, amiben mi szoktunk manapság kapaszkodni. Szó nincsen itt a pénzelosztási rendszerek újra szabásáról, meg senki nem mondja azt, hogy tulajdonképpen megvan a világban, csak egy kicsit helyre kéne pofozni, meg igazságosabbnak kellene lenni. Semmit nem mond Ézsaiás arról, hogy melyik nyerő szövetségi rendszerhez kell igazán csatlakozni, kinek a fegyverei jobbak, Egyiptomé-e, vagy Babiloné, vagy Asszíriáé. Semmi olyasmit nem mond Ézsaiás, hogy melyik kapcsolati rendszer fogja majd magát később beigazolni, és kinek lesz majd aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon igaza, hogy a világ mely hatalmassága mellé állt oda. Hát egy dologról beszél egyébként idegen meg külföldi befektetőkről, Ézsaiás a megelőző igékben, róluk is úgy, hogy eljönnek majd az idegenek és befektetnek téged a föld porába. Ennyi az idegen befektetőkről, ennyit az e világi reménységekről. Valami egészen elképesztő dolog, hogy Ézsaiásban megvan az az élő lobogó hit, amit nem zavar össze a pánik, a tanácstalanság, a körülötte növekvő zűrzavar, az önmagukat hirdető erős emberek, és Ézsaiás valóban az Ószövetség evangélistája. Valami olyasmiről beszél, amit a bajban lévő ember abban az adott pillanatban elképzelni sem tudott volna. Mert eljön még a virágzás ideje, és újra kertekké válnak majd az elpusztított, növényektől is megfosztott hegyek, és újra a gyümölcsöző kertek olyan dús termést hoznak majd, hogy nem is kertnek látszanak többé majd, hanem egész erdőnek és gyönyörű parkoknak. És az emberekkel is megtörténhet a csoda, mert újra elkezdik emlegetni az Isten szentjét, azt, aki valóban a megváltásunkra, a megmentésünkre jön. Eljöhet a józanodás pillanata azok körében, akikről ma föltételezni sem tudjuk, hogy önmagukon kívül bármi mással tudnának foglalkozni. Eljöhet az eszmélődés pillanata, amikor hirtelenjében rádöbbennek az emberek arra, hogy biztos alapra van szükség, és újra elkezdik hallani az Isten igéjét. Jézus is ezt a csodát vitte végbe tulajdonképpen a fölolvasott evangéliumi szakasz szerint. Nem egyszerűen a hallását adja vissza annak az embernek, nem egyszerűen a leblokkolt képességeit szabadítja föl újra, hanem megnyitja a fülét valamire, és megnyitja a nyelvét, megújítja a nyelvét valamire. Ezt ígéri Ézsaiás szavai által is az Isten, hogy eljöhet az, amikor ti, Isten szétvert népe, sokszor reménytelenségbe és csüggedésbe hanyatló népe, akik mi magunk is sokszor elhisszük, hogy jobb az árral tartani, és jobb rábízni magunkat a politikai, a gazdasági, az egyéb áramlatokra és hangulatokra, mert talán a nagy számok törvénye alapján megúszunk mindent, akik időközben elfelejtünk tényleg erővel imádkozni, az Istennel naponta keresné a kapcsolatot, akik nem keressük már naponta az Isten igéjét, hogy halljuk, hogy olvassuk, az ilyenek is, még a gyermekeik kezébe tudják majd egyszer adni az evangéliumot. Erről szól Ézsaiás igéje. Valami olyan elképzelhetetlen dologról, amit Ézsaiás számára ugyanúgy lehetetlenség volt hirdetni, mint hogyha szétnézünk magunk körül a mai világban, a mai Magyarországon, a mai Európában, a mai acsarkodó világban körülöttünk. Alkalmas-e ez a világ, a mi világunk, a mi időnk, a mi problémáink, a mi zűrzavarunk arra, hogy valaki evangéliumot merjen hirdetni benne, úgy, ahogyan azt Ézsaiás tette? Milyen jó, hogy ez Ézsaiás számára nem kérdés. Megkapta a feladatot, és evangéliumot hirdet. Mert az evangéliumot maga az Isten hirdeti. Az ő ereje áll mögötte. Ő ébreszti az embereket. Ő próbálja talpra állítani a saját népét is. Ő próbálja megerősíteni őket abban, hogy aki meglankadt az imádkozásban, az most imádkozzék jobban és erősebben. Aki kifelejtette az Isten nevét a mindennapjaiból, az merje újra elővenni. Aki úgy gondolja, hogy egy társadalmat kitűnően be lehetett rendezni mindenféle tákolmányokkal és alkotmányokkal Isten nélkül is, az most próbálja elővenni az igazi igazságosságot, az igazi szolidaritást. Tele van a világ sajtó, Európa, minden a szolidaritással. Hát nem tudom, hogy ki hogy képzeli el az igazi szolidaritást, de én nem egészen úgy, ahogy ennek a tálalásom a széltében hosszában történik. Van mit tanulnunk az Istentől, van mit tanulnunk abból, hogy hol van az életnek a megújulási forrása ma is. Mert Isten nem mond le arról, hogy zűrzavaros korokban is szükség van tisztán látó és tisztán halló emberekre. Ha arra gondolunk, hogy az apostoloknak, az új szövetségünk tanúsága szerint mi volt a visszatérő fordulata, amivel levelekben, evangéliumokban, tanúságtételekben, prédikációkban előálltak, akkor rendszeresen halljuk ezt, amit láttunk és hallottunk. Őróla beszélünk. Ők is egy vak korszakban, egy Isten igéjére nagyon sok tekintetben süket korszakban, olyan emberek voltak, akiket az Isten behelyezett a saját világukba, mert nem hagyja magát az Isten sohasem bizonyság nélkül. Mert soha sincsen olyan korszak, amikor az Isten ne próbálkozna, ne akarna, ne üzenne és ne hirdetne kegyelmet azoknak, akik tényleg hajlandók a szívükkel válaszolni erre. Ézsaiás ezért különleges, és ezért fogadom el az új szövetség korában is örömmel evangélium hirdető embernek. Mert arról beszél, hogy a lényeget kellene helyre tenni. A lényegben kell tisztán látni, és a lényeget kell világosan hallani. Úgy, ahogyan ez végig kíséri a nagy bibliai tanúságtevők teljes szolgálati sorát. Mert ez szólal meg Jákob búcsú beszédében, és ez szólal meg Józsué búcsú beszédében, és ez szólal meg a zsoltárokban, a templomi énekekben, és Ézsaiás és a többi próféta szavain keresztül, és az apostolok is erről beszélnek, látunk és hallunk. És mi őróla akarunk nektek beszélni. Nem maradhat tehát kívül az életen az Isten. És ez az, amit nagyon magunkra kellene venni, mi magunknak is, önmagunknak is, mai keresztény embereknek, evangélikus gyülekezetnek. Nem maradhat kívül az Isten az életen. Le kell számolnunk azzal az európai, nyugati, elkényelmesedett szemlélettel, hogy az Isten a hobbi kategóriába tartozik. Hogy az élet komoly dolgaiban ez számít, az számít és amaz számít, egyébként pedig imádkozom valamiért vagy valami ellen, de a kettő valójában nem tartozik össze. Talán érintkezik még itt-ott. Ézsaiás arról beszél, hogy az méri föl a világ jó erőviszonyait helyesen, aki ma is tisztában van azzal, hogy ki az Úr. Hogy ki tartja kezében a dolgokat, még az űrzavar idején is. Még az emberi tanástalanság, vagy kérkedés, vagy tüntetések idején is. Ki az, akiről az első keresztjének is, az első szavukban, az első rögzített hitvallásokban azt akarták elmondani a körülöttük élőknek, hogy Krisztus Úr. Ilyen egyszerűen. És nekünk meg kell vallanunk, hogy évtizedek, évszázadok a saját személyes történetünk, élettörténetünk alatt bizony ez a hit megrendül bennünk újra és újra. Szeretnénk talán, hogy Jézus Krisztus Úr legyen, de nagyon nehezen kapaszkodunk bele, mintha nem úgy lenne a világ berendezve. És éppen ezért kell. Ézsaiás is ezért hozza ezt a mondanivalót, ezért erősítik meg az apostolok, ezért hirdetjük mi is Jézus Krisztus Úr. Ez mindig így volt, és mindig így marad. Legyen bátorságunk ezt az értékváltást, ezt a szívbeli váltást megtenni. Legyen bátorságunk arra, hogy tényleg ahhoz forduljunk, azzal küzdjük meg a mindennapok terhét, aki valóban kompetens, aki valóban képes, aki valóban akarja, hogy tudjon rajtunk segíteni. Van ebben az igében egy rettenetesen zavaró kifejezés. Gyötrődünk amiatt is, hogy egyébként Jézus is használja, meg más bibliai összefüggésekben is előjön, ez a még egy kis idő. Hát nem tudom, testvérek, hogy ezzel a még egy kis idővel ki hogy van, nekem ez a még egy kis idő néha nagyon hosszú. Ézsaiás is azt mondja, hogy még egy kis idő is, ez be fog következni. Vajon mit jelent számunkra? Ezek között a hatalmas ígéretek között az Isten gyógyító jó indulatának a tudatában, amit bátorsággal megmerünk hirdetni, hogy még ott van ez a kis feltétel, ez a kis idő. Néha világok választanak el tőle, sokszor azt érezzük. Még egy kis idő. Mégis azon múlik a dolog, hogy addig hogyan élünk. Ez a mégis kis idő, amire várnunk kell, ami lehet, hogy a mi próbatételünk, ez az igazi döntő óra. Kompromisszumokkal, lavírozással, állandó ide-oda igazodással fogjuk tölteni, mert majd, ha az Isten betölti, és jön a nagy fordulat, akkor majd minden más lesz, akkor majd én is más leszek, akkor majd a mi életünk is más lesz, akkor majd a mi családunk is más lesz, akkor majd a gyülekezetünk is igazi gyülekezet lesz, és az én szolgálatom is végre olyan lesz, amilyennek elvárható lenne Jézus szemében, hát addig a kis időig valahogy ki kell húzni, addig valahogy kompromisszumok között át kell vészelni. Testvérek, azt gondolom, nem ígéri nekünk az Isten igéje, hogy egy kis idő múlva minden és mindenki más lesz. Csak addig valahogy ússzuk meg. Számomra ma ez a kis idő, ez a még egy kis idő megkötés ebben a bibliai igében azt jelenti, hogy ez személyesen nekem szól. És ez személyesen nektek szól. Hogy lehet, hogy a világnak még nagyon hosszú gyötrődés az, hogy valamivé legyen. Lehet, hogy a világ közvéleménye 50% plusz egyel sohasem fog a jó mellett szavazni. Még ez is lehetséges. De tőled csak egy kis időre van az egész. Függetlenül attól, hogy mi van körülötted, hogy mi él körülötted, hogy milyen körülmények vesznek körül, neked csak egy kis lépés. Neked még egy rövid imádság, neked mindig csak egy karnyújtásnyi távolság az Isten. Még egy kis idő. Neked személy szerint a te életedben, a te szolgálatodban, a te családodban, a te egyházadban, a te munkahelyi közösségedben egy kis idő. És megtörténhet veled, megtörténhet veletek. Ne várjunk arra, hogy mikor fordul majd nagyot a világ. Ne várjunk arra, hogy majd az emberek többsége egyik napról a másikra fejéhez kap, és azt mondja, most már tisztán látok, és most már világosan akarom hallani az Úr igéjét. Mert Jézus Krisztus mindig ezekből a kicsi kezdetekből építkezik tovább. Azért ne adjuk föl, hogy sokak elméje kitisztulhat még, ne adjuk föl azt sem, hogy sok minden lehet még ebben a világban is másképp, ami ma megváltoztathatatlannak tűnik, de higgyük el, hogy ezen a kis időn a tőlünk tényleg apró mozzanatokra lévő lehetőségeken múlik azért mégis számunkra az, ami a mi felelősségünk, amire minket hív az Isten. És ezt a kicsi időt, amit lehet, hogy nyomás alatt kell majd eltöltenünk az életben, amit sokféle küzdelmes vagy nyomorúságos szolgálattal kell eltöltenünk, azért az Isten meg fogja áldani. Mi vagyunk abban a helyzetben, hogy még a nyomorúság idején is evangéliumot hirdet nekünk az Isten. Mi vagyunk az evangélium címzettjei. Mi vagyunk azok, akiknek akár egy kis idő múlva is az Isten képes kinyitni az áldását, az ajándékait, és meg akar minket ajándékozni. Higgyük el, óriási jelentősége van annak az Isten szándékában, terveiben, hogy ezzel a kicsivel mi magunk élni tudunk és élni akarunk-e. Amen. Urunk Istenünk, kérünk, ments meg bennünket azoknak a mindent megoldó nagyhangú evilági prófétáknak a lendületétől, dübörgésétől, nagyhangú szózataitól, akik mindig mindennek az azonnali, gyors és végleges megoldását kínálják nekünk, csak hagyatkozzunk rájuk. Kérünk téged, hadd tudjuk mi az életünket, a sorsunkat, szeretteink életét, a gyülekezeteink sorsát, az evangélium sorsát a legjobb helyen a te kezedben. Aki nem tüntetsz és nem dübörögsz, aki nem nagy szájjal hengereled le az embert, hanem evangéliummal, jó hírrel szólítgatsz mindannyiunkat, kicsi dolgokban, kicsi győzelmekben, a mi kicsi világunkban talán, és mégis üdvösséges erővel. Kívánjuk és szomjazzuk ezt a jót, Urunk. Kérjük, hogy tégy alkalmassá minket arra, hogy ezek az apró kicsi kezdetek kibontakozzanak az életünkben. Amen.